Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok, én Réthei Balázs vagyok, ez pedig újra a Tribün Podcast, amelyben ismételten most is a Forma 1 lesz a fókuszban. A vendégem pedig mindenhez Szelecki Ádám lesz, az M4 és az MTV-vel utazó riportere. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Gyakorlatilag többet vagyok itt, mint az MTV-ben, úgyhogy nem kell megköszönni.
Nekem ez nem titkolt célom, úgyhogy titeket pedig mindenképpen még mielőtt belekezdünk ebbe az adásba, szeretnélek buzdítani arra, hogy aki még nem tette, az iratkozzon fel erre a csatornára itt a YouTube-on, illetve kövessetek minket az Instagramon és a TikTokon is, hiszen ott is jelen vagyunk. Most pedig visszautazunk még egy picit Bahreinben, még mielőtt
Jézus,
a...
Mária,
igen.
Én nem vagyok erre hajlandó.
Még mielőtt elkezdődne...
Fejben.
Hát persze, nyilván, tehát hogy nem fizikálisan, pláne nem egészségügyileg, mert azt tudni való, hogy miután Ádámmal megbeszéltük a Verstappen interjúnak az exkluzív háttér sztoriát, azután a második felvételünk az gyakorlatilag emiatt elmaradt, mert sajnos lebetegedtél.
Igen, és azóta is szeretném szemléltetni, azóta se gyógyultam meg teljesen, de hát erre nem marad idő sajnos, mert elindult a Forma 1-es szezon, és el kellett repülni Bahreinba, és még 47 másik dolgot is csinálni a tévében, de igen, az sajnos elmarad. De most itt vagyok a végtelenségig.
Ajaj, úgyhogy akkor el is kezdeném a sort. Milyen volt Bahreinbe utazni, milyen volt ebbe a hangulatba újra belecsöppenni a Forma 1-nek a nyüzsgő, zsizsegő atmoszférájába, ahol egyébként iszonyú mértékben, hát sajnos nem a versenyzésre figyelnek nagyon sok esetben most, hanem a háttérsztorikra, a botrányokra, Christian Hornerre, az Alpine széteső csapatára, Bensulejemre, egyébként mindenről majd fogunk beszélni majd a második adásunkba, de gyakorlatilag ez a Forma 1 közeg, ez most meg van zakkanva. Neked ez hogyan jött át így elsőre?
Ez jó így alany, hogy meg van zakkanva a Forma 1-es közeg. Én erre azt mondom, hogy a Forma 1-es közeg mindig egy zakkant emberek gyülekezője volt. Ez így van, ezt nagyon jól érzed. Ez tényleg így van. A Forma 1 jelenleg küzd egyfajta válsággal, és ennek a válságnak vannak olyan dimenziói, amit lát a néző, és publikusak, és vannak olyan dimenziói, amit nem lát a néző, és nem publikusak, és most, hát hogy mondjam, felbudjant egy-két olyan a mélyben lévő konfliktus és ellentét, amiről azért sokan tudtak már eddig is, de senki nem gondolt, hogy ennyire publikus lesz, és most valójában azt nézi végig a világ, ahogy ezek az évek óta létező ellentétek és feszültségek, ezek most hirtelen felszínre törtek. Úgyhogy milyen volt a hangulat? A hangulat az rendben volt, de attól függ, hogy melyik csapat előtt ültem le megenni a kebabot. Tehát ugye a McLaren előtt például nagyon jó volt a hangulat, az Alpine előtt kevésbé volt jó a hangulat, a Red Bull előtt pedig annyira mosolygott mindenki, hogy annyira hiteles volt a jó kedv a Red Bullnál, mint egy Marvel képregény. Tehát, hogy irracionális volt, ahogy a Red Bull megpróbálta kifelé azt közvetíteni, hogy itt kérem, minden rendben van. Tehát, hogy megérkezett Jerry Halliwell kézen fogva Christian Hornerrel, az olyan volt, mint amikor Mickey Egér és Minnie Egér sétál végig Disneyland közepén. Tehát látszott, hogy ott sokkal nagyobb. Tehát minél inkább hogy idézzek egy klasszikust a Csillagok háborújából, minél inkább szorítod össze az öklödet, annál jobban csúsznak ki az ujjaid között. Tehát, hogy a Red Bullnál abszolút ez volt. Úgyhogy egy ilyen különleges hangulat volt a pedokban. Nyilván ott volt az éveleje, mindenki örült, bizonyos mértékig, de ott volt ez a nagy billegő dolog, és egyébként ugye minden egy nap a korábban volt. Uh-huh. Tehát optimális esetben szerdán érkeztünk volna meg, csütörtök sajtónap, péntek szabad edzés, szombat időmérő, vasárnap futam. Most ez egész előrébb jött, tehát mi kedden megérkeztünk, szerdán volt a sajtónap, és a szerdai sajtónapon nem volt Christian Horner még a helyszínen. És ugye dél körül kaptuk az infót, hogy már úton van ide a magárepülőgépével. És akkor mi már tudtuk, hogy hát, ha a magárepülőgépével jön, akkor valószínűleg nem rúgták ki. Igen. És azért nem jött eddig, mert várta a döntést. Aztán ez tovább burjázott, de erről már kicsit később beszélünk, mert azt nem akarom előni ezeket a remek kis, nem tudom én, petárdáimat.
Igen. Hát bennem is nagyon sok kérdés merül fel, de ezeket tényleg a következő adásra tartogatjuk. Most egy picit elsősorban azért a versenyzésről beszélünk, meg arról, hogy te miket tapasztaltál inkább a Forma 1 világában, mint hogy a Forma 1 kulissza titkaiból és bulvár világából. Benned volt olyan érzés, egy naív optimizmus, hogy talán egy szorosabb évünk lehet? Mert én azt gondolom, hogy persze távolról a sajtó, meg szerintem nagyon sok szurkoló is ugyanezzel a hozzáállással állt az első nagydíjhoz, hogy talán a Red Bull mellé lőtt ezzel a Mercedes Zero Sidepoddal, illetve, mint kiderült, nem is annyira zero sidepod, hanem csak ez a brutális kályha megoldás hátrafele. De mindenki azt gondolhatta, hogy csak hozzáfejlődött a többi üldöző, aztán kiderült, hogy mégsem.
Tetszik ez a, hogy fogalmaztál, naív optimizmus? Mm. Ez jó. A világ legnaívabb embere vagyok egyébként.
Én most rájöttem, hogy én is.
De világ legnaívabb embere vagyok, de még én sem vagyok annyira naív, hogy azt gondoljam, hogy a téli szünet az úgy néz ki a Forma 1-ben, hogy a Red Bull megáll, és mindenki más pedig fejleszt. Tehát itt azt kell megérteni, hogy ezeknek a csapatoknak a teljesítményük és az egymáshoz való relatív távolságuk, ez folyamatosan megmarad. Tehát itt nem arról szól, ez nem úgy néz ki, hogy fejleszt egyet a Red Bull, és ott megállnak. És azért, na, itt tartunk, akkor most van 4 hónapotok, hogy utolérjetek, akkor majd megint fejlesztünk egyet. A Red Bull is fejleszt folyamatosan. A Red Bullnak előnye van, tehát a Red Bull, ha fejleszti az előny megy előre. Nagyon jó példa volt kisokos Forma 1-ből, ha valaki nem követi, az Aston Martin, tavaly az Aston Martin csodálatosan indította el az évet, és egy hibát követett el, nem fejlesztett kellő tempóban, és az év közepén lemaradtak. Tehát a Forma 1 az olyan, mint egy lóverseny, ami mindig tart. Uh-huh. Folyamatosan muszáj fejleszteni, aki nem tudja a lépést tartani, leszakad. A Red Bull ebből az előnyből nemhogy nem esett vissza, hanem Adrian Newey még jobban előre gondolkodott, és azt mondta, hogy mindenki úgy fog fejleszteni, amilyen a mi autónk volt tavaly, úgyhogy mi másképp fejlesztjük most az autónkat, és ezt láttad most. Tehát nem, kérdésedre a válasz, nem gondoltam, hogy utolérik a Red Bullt, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy a második szabad edzés után, amikor láttam a két Mercedes-t ennyire jól menni, akkor egy pillanatra nem fordult meg a fejemben, hogy mi van, hogyha most kivételesen nem a Red Bull sandbaggel, hanem eddig sandbaggelt mindenki más. És most kicsit, tehát mint mondtam, nagyon mértéktelenül naív ember vagyok. Megfordult a fejemben ez, de aztán hamar kiderült, hogy nem erről van szó. És egyébként nagyon sajnálom, mert a kis csapatoknál szurkoltam, tehát például nagyon szurkoltam a Visa RB-nek, most így hívjuk, Visa RB. Visa RB-nek nagyon szurkoltam, szurkoltam az Alpine-nak is egy kicsit, mondjuk nekik annyira nem, de azért a Szafnaver miatt szurkoltam az Alpine-nak. Bár nem tudom, hogy a Szafnaver miatt szurkolnom kéne, vagy ellen drukkolnom kéne.
Szerintem inkább ellen, mert azért Szafnaverrel pont az, hogy szerintem ez a csapat olyan csúnyán bánt el. Ugye egy kicsit kitekinthetünk a Drive to Survive-ra is, amiben ezért ezt jelentősen tapasztaltuk, hogy ez hogy zajlott.
Igen.
És hihetetlen, szerintem ilyet ma egy ekkora volumenű csapat, de egyébként vállalat se tehet meg, akár globális vállalat nem tehet meg egy ilyet, egy ilyen szintű szakemberrel, hogy elrángatja valahova, és a kellős közepén a munkájának, a munkavégzésének egyszerűen azt mondják, hogy szevasz, pláne ekkora sajtófigyelemnél. Tehát ez nekem már súrolja a megalázásnak a határát.
Én ott már volt az első ember, akivel tudtam beszélgetni Bahrainban, mert pont jött öltönybe. Azt hiszem, egy villanást láttatok is a felvezető műsorban ebből a beszélgetésből, mert mondtam neki, hogy hát nem javult az Alpine, és rám nézett, és azt mondta, hogy ilyen vagy, sokkal rosszabb állapotban, mint amikor én elmentem, és ezt a mondatot bevágtuk. De hogy én őt nagyon szeretem, nagyon korrekt fickó. Nagyon korrekt fickó, és igen, csúnyán elbántak vele. Csak ugye, amit ő elmondott nekem, hogy ott vannak barátai, és a barátainak szurkol még. Uh-huh. Azoknak az embereknek, akik nem a döntéshozói szinten vannak, hanem lejjebb a dolgozó embereknek, és miattuk neki is fontos ez. De igen, az Alpine az... Tehát ott aztán elmentek teljesen otthonról. És egyébként a pilóták, ugye azóta tudjuk, hogy az Alpine is lecserélte itt a fél garnitúrát, a pilóták már a médianapon tudták, hogy baj van. Tehát mondogatták nekünk, hogy hát teljesen új alapokról indul az autó, teljesen minden új, mi biztos időre lesz szükségünk, tehát ők már előre tudták, hogy komoly baj van, de szerintem arra a fajta megalázó startra, ami az elején volt, arra ők se számítottak. Úgyhogy az Alpine-nak most jelenleg nem maradt más hátra, mint hogy sűrűn tanulmányozza a McLaren tavalyi teljesítményét, és megnézi, hogy ott vajon mi történhetett az első 6 verseny után, ami után magára talált a Brown-féle csapat. De hogy nem is tudom, honnan indultunk. Mi volt a kérdés, de így szokott ez itt lenni.
Hát igen. Egy picit visszakanyarodunk arra, amit ki is, hát nem kifejtettél, de belekezdtél a fejlesztések fontosságába. Uh-huh. Az FP2-nél láthattuk azt, hogy jelentősen sok ládányi fejlesztés érkezett meg, ugye a teszt után már az első nagydíjra, és most Jeddában is ezt tapasztalhatták a helyszínen lévők, hogy hihetetlen mennyiségű láda megjelenik, és teszik fel folyamatosan az autókra. Ez azért egy picit újdonság, mert nagyon sokszor inkább a hétvégét kezdik meg a fejlesztésekkel, most pedig folyamatosan közben érkeznek az alkatrészek. Ez pontosan a tempót mutatja a Forma 1-be, hogy egyszerűen rá vannak kényszerülve a Red Bullnak a dominanciája miatt, hogy folyamatosan, meg hát nyilván az egész mezőny tempója miatt, hogy közben, igazából nem szezon közben, hanem hétvége közben érkezzenek meg fejlesztések.
Így van, nincs idejük tökönni. Nem lehet, tehát hogy annyira megváltozott, nem változott meg a Forma 1, mindig is egy ilyen high pressure environment volt. Ezt mindig is így volt a Forma 1-jel. De most ezzel a nagy média érdeklődéssel tényleg nem akarom már minden akarom elmondani, mert én magam is unom így 6 szezon után, de a Netflixes óriási népszerűségi lökettel sok minden megváltozott. Tehát ha pont erről beszélgettünk a Gabival a tegnapi szabad edzés közvetítése alatt, hogy elképesztő anyagi biztonság van most a Forma 1-nél. Tehát a csapatoknak már nem kell azon problémázni, hogy most mi lesz velük jövőre. Viszont cserébe nagyon-nagyon gyorsan kell reagálni, nagyon-nagyon precízen és nagyon-nagyon hatékonyan kell reagálni. Úgyhogy igen, jól látod, most minden jön a futárokhoz. Folyamatosan a motoros futárok az új alkatrészeket. De hogy ez Bahrainban is így volt. És nevet, de tényleg láttam olyat, hogy jött egy futár, és hozott 3 dobozt, és az egyikben egy kipufogó kanyar volt. De mindegy.
Egy picit térjünk ki egy nagyon breaking newsra, amit ma tudtunk meg, ugye egy picit Jeddába is előre kanyarodunk, hogy össze-vissza bolygassuk az idősíkokat. Ugye Carlos Sainz vakbélgyulladással küzd, és hát ki fogja hagyni a második.
Szerintem, hogy és hát ki fogják venni. Szerintem ide fut ki a beszélgetés, itt hát ki fogják, gyulladt vakbelet nem hagyunk benne.
Így van. És hát egy 18 éves reménység, Oliver Berman fogja átvenni az ő ülését. Habár itt adás előtt azt mondtad, hogy téged annyira nem hoz lázba,
édes, de... Édes cukipofa, fiammal egy idős. Hát most ügyes. Üljön, bevezessen, legyen gyors, majd ráírunk róla beszélni, amikor mindenkit meglepett, de még az is kevés. Különösen egy Ferrari-nál. Tehát szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét a most már Visa Arbi, tavaly még Alfa Tauri csapatnál, ahol miután eltörte a kezét Daniel Ricciardo, megérkezett
Liam Lawson,
akit én imádok. Egy elképesztő kedves gyerek. Lawson ügyesen nyilatkozott rögtön ott. Hazudott a Drive to Survive, mert ugye úgy volt az epizód beállítva, hogy Lawson Szingapurban kellett, hogy teljesítsen. Nem, Lawson már Zandvoortban az autóban ült. És bitang jól csinált a Zandvoortban. Azt mégse számított. Tehát a Forma 1 továbbra is, ez nem egy jótékonysági alapítvány. Itt az történik, hogy bárki beülhet most a Ferrari-ba, ahogy Carlos Sainznak úgy összefor az a seb az oldalán, hogy tud vezetni, abban a percben vissza fog jönni. Tehát én nem gondolom, hogy bármennek ennyire hosszú távon, hogy mondjam, ez egy dologban fontos, hogy azt tudja mondani, hogy igen, én vezettem egy Forma 1-es autót, itt van benne az önéletrajzomban, tessék parancsolni, hogyha felmerül egy üres szék, és fiatal pilótát keresnek, egy üres ülésű lesz szék, na, üres szék, arra lehet ülni, akkor tessék, én voltam a Ferrari-nak a tartalék versenyzője, és vezettem is a Saudi nagydíjon, én vezettem a Ferrari-t, ehányadik lettem, nem újdonság nekem egy Forma 1-es autó kezelése, ismerem a gombokat, tudom, ez erre jó, de innen nem fog karrier épülni. Mert hogyha ez tényleg úgy működne, hogyha itt valaki zseni, akkor utána helye van, akkor egyébként azt tudom elképzelni, mint Nyck de Vriesnél. Tehát most jót gurít két versenyen, mielőtt visszaér Sainz, akkor fel fog merülni a neve, hogyha hirtelen keresnek egy olcsó 0 kilométeres fiatal versenyzőt. Ezt el tudom képzelni, de az, hogy most rögtön itt valami változzon, az...
Nyilván, igazából azért érdekes az egész történet, mert a Bahreini nagydíjon Carlos Sainz magabiztosságot mutatott Leclerc-rel szemben, akitől abszolút. Egyébként mindenki várta azt, hogy a Ferrari-nak egy ilyen szakaszában, ami egy átmeneti év, így a Lewis Hamilton érkezés előtt, Carlos Sainz nyilván egy picit meg van zavarva, mert azért az off-seasonben őt azért váratlanul érte ez a bejelentés.
De én azt gondolom, hogy Sainz Sainz olyan ember a latin vére miatt. Végünk van. Tehát a habitusa miatt Sainz egy olyan ember, aki felszívja magát egy ilyentől, és a idézőjelben esélytelenek nyugalmával fogja idén vezetni a Ferrari-t, és én nagyon szurkolok neki, hogy csapjon oda. Tehát én nagyon szurkolok neki, mert lekerült a válláról az a fajta teher, hogy a Ferrari-nál kell, hogy maradjon, és én nagyon szeretném, hogy jól menjen, és én ezt éreztem rajta egyébként Bahrainban végig. Miközben szerencsétlen Leclerc már most kész van a Hamiltontól. Tehát, hogy már most feszült, már most minden baja van, és Sainz pedig nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Sainz túl lesz ezen a vakbél műtéten, de azt gondolom, hogy most van a nagyobb szünet Ausztráliáig?
Most van egyébként, most igen. Tehát a hónap végével
Ausztráliáig szerintem még pont jó. Nem tudom, hogy most hogy áll az orvos tudomány, az egy másik podcast, de hogy éppen a vakbél gyulladást ilyen endoszkóppal kikapják, és hogy mennyi idő van a gyógyulásra, de én azt gondolom, hogy a következő futamon már ott lesz Sainz, és én nagyon szurkolok neki. Most így beszélgettünk, így bele is mond. Lehet, hogy idén neki szurkolok a legjobban. Ami egészen meglepő, mert elküldött a fenébe tavaly többször is, amikor ott ember beszélgettem vele, de egyébként én mindig is bírtam ezt a fickót, úgyhogy szerintem egy ügyes versenyző.
Igazából Oliver Bermanre csak annyit még kitérő leg, hogy igazából nekem is Nyck de Vries jutott eszembe róla, egy kicsit George Russell a Mercedes-es beugrással, bár ugye ő neki azért voltak Williams-es szezonjai előtte, de azért vannak hasonlóságok ezekkel a pilótákkal, legalábbis egy párhuzamban nekem, teljesen szubjektíven, mert azt gondolom, hogy ő egy olyan pilóta lehet, aki ebben a szoros 20 fős mezőnyben, amiben egyébként szerintem nem, tehát jelentősen sokkal nehezebb most bejutni, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt. Szerintem neki lehet arra esélye, hogy akár egy Magnussen és egy Hülkenberg párosból az esélytelenebb helyére odaérjen.
Abszolút. Igen, ezt mondtam én is, hogy egy hosszú távú ajánlólevél ez ilyenkor. Igen. És egy nagyon bitang jó ajánlólevél.
Habár azt tegyük hozzá, hogy szerintem a Ferrarihoz ilyen szinten beülni, az szerintem, tehát főleg 18 évesen egy olyan pressziót jelent, ami például Charles Leclerc esetén szintén szubjektív, de szerintem az ő tehetségére egy picit rányomja. Nem is picit egyébként szerintem, de rányomja a bélyegét, és azt eredményezi, hogy egy Charles Leclerc, aki lehet, hogy a presszió hatására nem feltétlenül úgy teljesít, ahogy a, tehát a határokon.
Nem tudom egyébként, hogy Leclercnél mennyire igaz ez, hogy a presszió, most már mennyire igaz ez, hogy a presszió alatt nem teljesít. Az elején még bukdácsol, de szerintem ő javult ebben. De lehet, hogy igazad van.
Csak akkor mondjuk Carlos Sainz egy olyan pilóta, aki mindenkit be tud darálni, és nem is egy másodhegedűs, mint ahogy egyébként szerintem Max Verstappen csapattársaként nagyon sok mindenki elkönyvelte őt.
Carlos Sainz az egy igazi, megint csak a szó legpozitívabb értelmében mondom, egy igazi latinvérű fickó. Kőkeményen ő összeszedi magát és csinálja. Tehát ezzel nincsen probléma. Olyan furcsa, pont tegnap gondolkodtam ezen, hát meg nyilván Bahrainban, hogy ez a szerencsétlen Leclerc akárhányszor odaáll a mikrofon elé, és én ott állok vele szembe, mindig valami miatt szomorú. Tehát, hogy olyan ritkán látom azt, hogy jókedvűen jön. Valahogy úgy alakult, hogy mindig motor kiesik, elcsúszik, nem megy, most fék problémája volt a futamon, hogy még olyan ritkán tudok a Leclerc-rel úgy beszélgetni, hogy jókedvű és hogy boldog. De nem állítom, hogy nem volt ilyen.
Semmit de... nem szeretnék előre predesztinálni, de lehet, hogy a következő leülős hosszabb interjút vele kéne csinálni.
Én fél megkérdezem a Szilviát. Ezen nem múlik. Már le vannak foglalva a Ferrari-s versenyzők a magyar nagydíjra. És Frederik Vasseur is. Itt hallottátok először. Aztán meglátjuk, hogy mi történik, de már Bahrainban megbeszéltem, hogy mind a három versenyzővel szeretnénk egy picit hosszabb beszélgetést, ami ebben az esetben ilyen 5-8 percet jelent. De nagyon szeretnék Vasseurrel beszélgetni, mert nekem az autó dealer kell, az a hozzáállás kell, amit ő képvisel, az igazi rafkós huncut manó, tehát vele nagyon szeretnék beszélni. Leclerc-rel szívesen beszélgetnék, de nem tudom, hogy ha Leclerc-rel leülnék beszélgetni egy 20 percre, mint Verstappennel, akkor azért nagyon-nagyon sok minden szólna a Ferrari-ról. Szóval ahhoz, hogy még fiatal, hogy legyen egy ilyen sztori mögötte, mert Verstappen is fiatal, ne egy félre, de Verstappen mögött ott volt az interjúban az a sztori, ami az a családjáról szólt, az apjáról szólt. De Leclerc-nek most...
Hát ott a monakói szál, de monakói, annyira...
Igen, de hát most a monakói szál meg azért nehéz, mert 10 nézőből 8 egyből irigykedve kezd elnézni. Nem tudom már ez a gyerek, hogy az aranykanállal a szájában született. Tehát, hogy ilyen, amikor egy interjút csinálunk, akkor nekem az is nagyon fontos, hogy megmutassam a nézőknek a jó fejversenyzőt, már amelyik engedi. És hogy Leclerc egy nagyon jó fej, és nagyon szerethető versenyző, tehát nála, tehát ő sokkal, sokkal szerethetőbb karakter, mint mondjuk Verstappen, viszont a családjáról nem nagyon tudunk semmit, és tudunk róla, de hogy így nem köztéma az, hogy Leclerc honnan jött és mit csinált, úgyhogy nála biztos, hogy másfajta interjú lenne, és nagyon sokszorna a Ferrari-ról. Arról meg úgyis letiltanák, és tudod mit? Mondok még valamit. A Ferrari úgyis olyan szinten kontrollálja ezeket a nyomorult beszélgetéseket, hogy vele leülök 20 percre, azt kérdezhetem meg, hogy milyen színű az autód. Tehát körülbelül ezt engedi a Ferrari lélek nyugalommal, minden másra rögtön le fog izzadni Szilvia mögött, aki majd ott áll. De meglátjuk, én mindenre nyitott vagyok. Több interjú is szerveződik egyébként így felbuzdulva a Verstappenes sikeren, de ezek nem leülősök, hanem a magyar nagydíjra becélzott. Tavaly is volt egy leszervezett interjúnk, amit a verseny kedjén mondtak le. És na, inkább el sem mondom, hogy ki volt az. Elmondtam már egyszer?
Nem tudom, nem rémlik, de
nem rémlik, akkor, jó, inkább, akkor nem. Inkább nem is mondom el, hogy melyik verseny. Azzal a versenyzővel beszélgettem volna hosszabban, akire szerintem mindenki kíváncsi. És nagyon mérges vagyok, hogy nem sikerült. És szeretném megismételni, és már úgy írtam az e-mailt idén, hogy tavaly kedden lemondtátok, szeretném, ha idén meg tudnánk csinálni ezt az interjút.
Eljönnek egyel, úgyhogy.
És jönnek egyel, senkinek nem jön ez a csapat egyel, de...
Gondoltam.
De mivel ezzel a versenyző, mivel ennek, akivel szeretnék, na, ez ilyen jó kis játék, hogy találjátok, kiről beszélünk, azzal a versenyzővel szervezem ezt az interjút, akinek a csapat nem mondhatja nekem azt, hogy helyette beszélgess a versenyzőtársával, mert azzal én nem állok szóba. Tehát ennek megfelelően őt nem tudják bedobni opciónak, amikor beszélgess vele, mert ő vele meg nem szeretünk beszélgetni, mert na.
Na írjátok be kommentbe,
hogy szerintetek melyik csapatról beszélünk. Tehát szervezünk egy interjút egy versenyzővel, nagyon szeretném, hogy meglegyen, és bízom benne, hogy a tavaly is majdnem megvolt, de az ő csapattársával senki nem szeret beszélgetni. És erről nem mi tehetünk.
Van ott egy kis merevség. Azt...
Van ott egy kis, hát nem merevség, nem merevség van ott, hanem, hogy is mondjam, hogy lehet ezt jól megfogalmazni? Ennél a versenyzőnél, akivel nem szívesen beszélget senki, azt mondom, hogy társadalmi osztálybeli különbségek vannak a többi emberhez képest.
Na, egy picit kanyarodjunk át egy másik csapathoz.
Elbulvárosodtunk, úgy érzem.
Pedig ez a következő adásunknak
a témája. Nyilvánvalóan nem Yuki Tsunodáról beszéltünk.
Hát nem. Kanyarodjunk egy olyan csapathoz, akit már szintén említettünk, ez az Alpine társulata, akik egyébként 2021-ben még az akkori CEO-jukkal, Laurent Rossival egy olyat mertek állítani, hogy 2024-ben ők rendszeres dobogós résztvevők lesznek.
Én azt képzeld, én azt elhittem nekik akkor.
De akkor még az Elplant is elhitted?
Mit?
Az Elplant, tudod?
Ja, Elplant, hogyne? Elhittem az Elplant, igen. Én elhittem mindent.
Tényleg naív vagy.
Én mondtam, hogy naív vagyok. Én, amikor ott állt az Alonso az Alpine mellett, akkor úgy voltam vele, hogy na, elment a Ricardo, mint a Renault, és akkor itt az Alonso, és ez tök jó lesz. És hogy az Alonso majd tolja a csapatot, és a franciák beletesznek egy csomó pénzt, és tök jó lesz.
Tudod, Mikin, ez szerintem, hogyha Fernando Alonso is ott van egy Alpinnál, akkor hozzuk vissza Flavio Briatorét, aki az asztalra mer csapni. Tudom, nagyon sokan, meg te is le fogsz nézni emiatt, és valószínűleg lehet, hogy jobban ismered Briatorét, de...
Nem ismerem jobban Briatorét, csak próbáltam vele beszélni párszor. És nem véletlenül használom a próbáltam.
Nem ment?
Nem. Tehát, hogy Briatore... Persze.
Az oké, hogy neki, mondjuk az újságíróknak annyira nem nyílik meg, de hogyha egy csapat vezetésében megnyílne, és azt mondaná, hogy na most szépen helyére tesszük a dolgokat, azért szerintem 2005-ben, 2006-ban nem véletlen. Tudjuk utána, hogy 2008-ban mit csinált ez a pilóta páros, és ez az a társulat, de szerintem...
De várjál, most bocsánatot kérek. Most ugye a Briatore és társulatáról beszélsz?
Így van.
Aki miatt elvileg Briatore nem jöhetne be a pedokba még mindig. De hát ezt elfelejtettük, hogy élete végéig ki van tiltva. Egyszer csak bejött. Bejöhetek? Bejött. Itt szeretném megjegyezni, hogy az, ami kiderült, csomó ilyen van, ami sose derült ki. Tehát a Briatoriek ott rontották el, hogy ezt a nyomorult Senna sztorit, azt valahogy végül kijutott. Tényleg. Ezer ilyen van. Tehát már megint ez a másik beszélgetés, de hogy ami majd következik a Sulayem-es sztori is, hogy azt mondja, hogy ne hagyj engedélyt Vegasnak versenyezni. Egyszerűen... Te gondolj bele, tehát hogy hány ilyen van?
Igen.
Hány ilyen van? Az, hogy most kiderült, ott ez a 19-re lapot húztak, nem sikerült, kiderült, mindenkit eltiltottak, de látod, eltiltottak, és már ott van, és ha a csapatot akarna indítani, figyelj, szerintem elindíthatná simán. Szóval azért ez a Forma 1, az tényleg a cápa medence. Gyerekek, ez nem szentek gyülekezete, itt mindenki a másik torkára megy, és imádom, ott ül velem szembe, vagy ott áll velem szembe a Zac Brown, a Toto, meg a Vasseur, és így, és mind szitta a Red Bullt, tudod, és így látszott, hogy így tunkolnak. Tudod, és akkor ott állok, és tudom, a világ legegyszerűbb kérdése következik, Toto, mit gondolsz a Red Bull vizsgálatáról? Tovább jön, Zac, mit gondolsz? Tehát így, itt mindenkit el akar pusztítani. Úgyhogy ez nem a szeretetről szól, de még csapaton belül sem szól a szeretetről. És egyébként nem baj, mert ez része a Forma 1-nek, ez tényleg egyfajta háború ez is. De igen, már meg nem tudom, honnan jött, hogy kanyarodtunk el ide, de hogy
nem tudjuk magunk mögött nem hagyni a bulvárt.
Nem tudjuk a bulvárt magunk, de ezt tudod, miért van? Én elmondom, hogy miért van. Mert most a Forma 1 nagyon bulvár. Talán az utóbbi 20 évben soha nem volt ennyire bulvár a Forma 1, mint ami most történik, és ha Forma 1-es témákról kezdesz el beszélni, tudom, az Alpintól jöttünk, ha Forma 1-es témákról kezdesz el beszélni, elő vagy utóbb egy olyan téma jön fel, ami már-már bulvár jellegű. Úgyhogy ez is a Liberty és a nagyobb publicitásnak a velejárója, hogy bulvárabb lett a Forma 1.
Na de akkor vissza a pályára.
Próbálkoz visszahúzni mindig.
Iszonyú nehéz, nem könnyíted meg a dolgom, de nem baj, kitartok. Térünk rá a Visa RB csapatára, ahol szintén...
Úgy tettem, hogy térjünk rá a Visa RB csapatára, mondom, olyan is van.
A jövőre 11. csapat.
11.
Nem. A Visa RB csapata,
mondom,
akik...
Visa RB, én ezt nem tudom.
Visa meg. RB. Jó, akkor külön mondom, szünettel.
Jó. Mondd A-val, Visa RB, és akkor megértik
angolul is. Jó. Visa RB csapata, aki, de egyébként még így is majdnem egyben mondtam, mindegy, hagyjuk. Tehát Daniel Ricciardo és Yuki Tsunoda olyan szinten összefeszült, már az első.
Mármint, hogy a Tsunoda feszült egyedül.
Jó,
a Ricciardo volt a fogadó oldalon.
Igen.
Tehát, hogy a Ricciardo állt a jó végén. Cunoda állt a rossz végén ennek a történetnek, és hogy hát én imádom azt a fizikot, hát ez egy ideggombóc. Hát elmegyek mellette, és látom, hogy ideggombóc. Tehát ezt én ezeket...
Utána meg tudtátok szólítani egyébként? De,
nem igazán. Jött ilyen... Mellettem állt a Viaplay-es dán riporter, kérdezett valamit, és már neki ilyen agresszíven motyogott valamit, és én láttam, hogy jön a Daniel Ricciardo, úgyhogy már néztem is rá Danielre, hogy akkor jöjjön ide, én nem is kérdeztem a Yukitól semmit. De én nagyon röhögtem, amikor azt a rádió üzenetet hallottam, hogy yeah, whatever. Tehát ez a 10 éves gyerek reakciója, ez a hagyaszok.
És szerintem egyébként már az első nagy díjon bizonyította azt, hogy miért nem fog egy bizonyos esetben a Red Bullba ülni Yuki Tsunoda, legalábbis nekem. Nekem ez a véleményem. Tehát, hogy ez már egy olyan rosta volt, amin én azt gondolom, hogy egyébként a csapat nem feltétlenül a legjobb döntéseket hozta meg.
Tudod, milyen Yuki Tsunoda? Mint Eric Cartman, amikor a South Parkban, nem tudom, mennyire nézed a South Parkot, nem nézed? De van Eric Cartman a South Parkban, a kövér kisfiú, és ő, amikor ideges, akkor mindig ilyen, elkezd rettentően hisztizni, és imádom, tehát sírok a nevetőstől. Yuki Tsunoda olyan. Tehát ő olyan, hogy ha behisztizik, akkor így lemegy a redőny neki, és így vége a világnak. És teljesen igazad van, ezért nem lehet egy komoly autóba odarakni, mert azonnal hisztirohamot kap. De figyelj, de nekem hiányozna, ha nem lenne.
Az biztos. Tehát egy olyan karaktere a mezőnynek, ami egyébként Daniel Ricciardo is, ami Lando Norris.
Igen,
tehát, hogy ezek olyan karakterek, akik hiányoznának, hogyha nem lennének itt. De azért tegyük hozzá, hogy nem tudom, hanyadik szezonja, negyedik, ötödik szezonja a Forma 1-be.
Azt hiszem, igen.
Talán valami ilyesmi, és már Franz Tost elmenetelével azt gondolhattuk, hogy a mentor elvégezte a feladatát.
Elvégezte, nem. Imádom. És látom, néha egy hotelben lakunk a pilótákkal is. Imádom, hogy jön a Yuki reggelizni, azt se tudja, hol van. Tehát, tehát gondolom, hogy van egy ember, aki ennyire ilyenfajta indulatkezelési gondokkal küzdik, és berakod egy ilyen helyre, mint a Forma 1. Ez egy ilyen, mint a nitrogént és a glicerint így összeemtenéd. És tudod, és így megyek, és így sírok a röhögéstől, hogy megy előttem, és ilyen ideges, de tök gyors. Tehát nincs fele gond. Szerintem Ricciardónak nehéz dolga lesz ebben az évben. Az már egy másik dolog, hogy már az évelején megpróbálják lefektetni az alapokat azzal, hogy azt mondják, hogy please switch places, vagy swap places.
Igen.
Egyértelmű, hogy a Hornernek továbbra is Ricciardo a kedvence, mindig is ő volt, amivel én, mint nagy Ricciardo rajongó, nekem ezzel semmi bajom nincs, mert én is bírom nagyon, de hát tény, hogy Tsunoda egy kicsit a hátsó lábbal indul, így ebben a szezonban fogalmazunk, így próbálom magyarra fordítani, hogy just starting on the back foot, de nem igazán lehet. Úgyhogy igen, Tsunodánál teljesen igazad van.
Hogy egy picit így a végére érve, aztán a következő adásunkban olyan szinten bulvárosítunk.
Az első adásnak az
rohan az idő. Egy kicsit az élmezőnyről, arról az élmezőnyről, amit azért egy kicsit szorosabbnak vártunk, ahogy már a felvezetőben elmondtuk. Christian Hornerék azonban az asztalra csaptak, egy következő generációt megépítettek, gyakorlatilag egy űrautót. Közbeszúrom, milyen volt ezt az űrautót látni test közelből. Ez a durva oldalsó megjelenés, mit keltett benned?
Arra jöttem rá, hogy a telefonomnak a processzorja elromlott. Mert a legfontosabb élmény ezzel kapcsolatban, mert hogy legugoltam a szabad edzés alatt, és azt jött be Max kereket cserélni az autóval, és gondoltam, hogy csinálok majd egy nagyon jó képet róla, ahogy így elmegy 10 centire tőlem, mert ezek a versenyzők 10 centire mennek el tőlünk. Uh-huh. Le is googoltam, és majd nem tudom, elküldöm a videót neked. Ilyen lett, hogy... Tehát az első gondolatom, amikor először találkoztam a Red Bull-lal, az volt, hogy minden itt neki a processzorom nem tudja ezt így lelassítani rendesen. Ez volt az első gondolatom, mert először a kérdésed. A második gondolatom az autóval is, hogy milyen volt találkozni bele. Tudod, mi a megdöbbentő? Tehát tudom, hogy egy kicsit más. Tudom, hogy másképp néz ki oldal. Tudom, hogy a szájpodjai furcsák, és van ez a csőbe. Ez is egy ugyanolyan Red Bull, mint a többi, és ezek a szemetek még nem is festik át. Tehát, hogy ebben van egy ilyen cég policy, hogy a Red Bull nem változtat a festésen úgy igazán. És így megint azt látod, hogy megint az a leggyorsabb, megint az a leggyorsabb, megint az a nyomorult Red Bull a leggyorsabb. Tehát...
És még egy ilyen pszichés nyomást is helyeznek ránk, hogy ez még kívülről sem más.
Így van. Így
csak
van.
Nyilván szakmai szemben.
Így van. Ez a... Tudod mi ez? A szokásos Red Bull.
Igen.
Tehát ez az üzenet, hogy figyeltek, ez a szokásos Red Bull. Ez a szokásos Red Bull, ami mindig mindenkit megver. És hogy fiába, Dietrich Mateschitz itt zseniális volt. Zseniális volt. És ez teljes mértékben működik. És akkor ott van Nyui, aki meg megtervezi, az is zseniális.
Hát gyakorlatilag ő a ground effectnek az atya úristene, hogyha így mondhatjuk. Tehát, hogy...
Stílusosan hasonlót mondtam, pont Bahrainba kérdezte tőlem, hogy olyan operatőr volt velem, aki ismeri a Forma 1-et, szereti, de mélységében nem ismeri, és akkor elment mellette a Nyui, és akkor mondtam, hogy fordulj meg a Nyuit, filmezd le, és megfilmezte, és akkor megkezdte, ő kicsoda, mondtam neki, hogy az aerodinamika pápája. És így nézett rám, hogy ez meg milyen titulus, mondom, figyelj.
Majd megérted.
Igen, ilyeneket próbálom mindig a kívülállókkal, mindig próbálom érzékeltetni, és Nyuinál azt szoktam mondani, hogy az aerodinamika pápája, az autótervezés Spielbergje, tehát körülbelül így, és akkor így ezzel lehet, de hogy igen, hát Nyui elképesztő. Kicsit vérezne a szívem érte, hogyha tényleg visszavonulna évvégén. Na de az nem már ez
megint.
A beszélgetés, az nem
mondom,
ez a
beszélgetés. Jaj. Megint.
Na de ez a tökéletes cliffhangeres befejezés, mert hogy ezekről így van. Majd a következő műsorban.
Így van, bár még a csattanót azért
a
végére hagytam, nem tudom, hogy mennyire fogyasztottál, és nyilván ezt nektek is kérdezem, mennyire fogyasztottatok Top Gear-t? Mert hogy ott volt?
Ott volt Jeremy Clarkson, így és figyelj, van. Nagyon mérges voltam, hogy nem mehettem oda hozzá. Többször is elmentem.
Miért nem mehettél oda hozzá?
Mert mondták az F1-esek, hogy nem lehet kérdezni tőle, csak a Sky Sports. És olyan volt a gridwalk, hogy ilyen élő kapcsolás volt. 4 percig sétáltam. És oda mentem a Hornerhez, oda mentem
Neymarhoz.
A Neymarhoz.
Egyébként az fergeteges volt. Itthonról nézni, hogy hogyan szólítottad le az embereket. De nem köztük Neymart.
Tehát ugye tele vagy adrenalinnal, ott vagy persze. A rajtrácson, és tudod, hogy van 4 perced, és akihez tudsz, oda kell menni. Miközben rajtad kívül 10 másik tévécsatorna, és oda akar menni mindenki. Tehát ez egy verekedés. Nyilván oda mentem először a Mario Izolához, kicsit megkérdeztem, hogy szerinte kinyeri a VB-t, de hát ez a világ vicce ez a kérdés. Tehát azért kérdezem, mondja, hogy hülye vagy, te teljesen, nyilván a Red Bull fog. Minden beszélgettek vele, akkor utána volt talán a Tilkét, megláttam a Herman Tilkét, aki a pályát tervezte, aki sosem mond semmit, de ez ott nem jut eszembe, amikor meglátom, mondom, Herr Tilke, ott amikor mondom, 20 éves a pálya, mit gondol erről? Nem mondott semmit. Mondom, van kedvenc pályája? Nem mondott semmit. Mondom, óriási, menjünk a fenébe. Fogok tovább, meg mondom, ott a Horner, az oda kell menni.
Ott megfordult benned egyébként, hogy ugye amit fölépítettél az off-seasonben a Red Bull-lal, azt most így pillanat alatt el is dobhatod.
Képzeld el, hogy nem. Mert tudtam, hogy nem azt fogom megkérdezni, hogy zaklatta-e a kislányt, hanem oda mentem, és szerintem egy tök korrekt kérdést tettem fel neki. Azt mondtam neki, hogy mennyire tudja kizárni most csapatvezetőként a média zajt. És erre adott egy sablon választ, de ez azért volt fantasztikusan jó pillanat, mert senki másnak nem nagyon mondott semmit. Tehát, hogy itt az M4 Sport elég jó helyzetben volt, na, és akkor utána már nem tudom, még a Zac Brown-nal beszéltem élőben, de hát én már a Brown alatt láttam a Jeremy Clarksont mögötte, és azt is láttam, hogy ti nem láttátok, de 2 méterrel előtte ott álltak az FIS biztonsági őrök, és nézték, hogy senki ne lépjen oda hozzá a Skyon kívül. Annyira megkérdeztem volna tőle, annyira meg akartam kérdezni tőle, hogy ő 4 évvel ezelőtt azt mondta, hogy egy-két halálos baleset kellene, most, hogy itt állsz a rajtrácson, mit gondolsz erről? Ezt mindenképp megkérdeztem volna tőle, na de közben, amiközben hangosan fogalmazunk így, puffogtam saját magamban, hogy nem mehetek oda Jeremy Clarksonhoz, megpillantottam Neymar. Neymarról már beszélgettem egyszer, az is hasonlóan mélyre sikerült, ezért nem voltak nagy elvárásaim. Tehát tudtam, hogy tehát 2 dolgot tudtam a Neymaras villáminterjúval kapcsolatban, egyik, hogy nem fogom érteni, mit válaszol, de nyugodt voltam, mert tudtam, hogy nem is fog válaszolni semmit. Tehát majd fog beszélni, de úgysem fog mondani semmit. És ami nagyon vicces, ezt ki is posztoltam, hogy ilyenkor az emberben benne van az adrenalin, és így nem veszi észre, hogy mit mond, és hogy mond, és én úgy léptem oda Neymarhoz, hogy excuse me. Tehát, hogy nem is tudom, mikor kezdtem utoljára úgy ilyen odalépés, hogy excuse me. Mint egy igazi, mert csak egy ilyen esernyő kellett volna, meg egy angol kalap, excuse me. Odalép, excuse me, és megkérdeztem tőle, hogy követted már a Forma 1-et? Nem követtem, mondom.
Csak Hamilton barátja.
Igen, nem, és akkor mondom, de valakinek szurkolsz, ismersz akit? Hát a Hamilton a barátom, hogy követtem, de senki más. És itt volt vége a beszélgetésnek. Mert már ugye mögötte, amit nem láthatok kamerán kívül, a némár sajtósa már mutatta, hogy... Úgyhogy ez ilyen volt. Szóval egyébként utána oda mentem a Visa Arby-s csapatfőnökhez, a Laurent Mekieshez. Az nem került adásba, érthető okokba. Oda léptem hozzá, és azt mondtam, hogy Laurent, Magyarországról jöttünk, kérdezhetünk? Azt mondta, nem. Tehát majdnem mondtam neki, hogy apám, te voltál a Baumgartner Zsolti versenymérnöke. Hát mi vagyunk azok, mi az egyetlen magyarok. És nem, mindegy. Azt mondta, hogy a szaudi verseny, mondom, szaudi verseny nem leszek ott, úgyhogy ezt most megúsztad Barcelonáig. Úgyhogy igen, ez egy jó sztori volt Jeremy Clarkson. Ha legközelebb meglátom, akkor oda fogok menni hozzá, akkor is, ha tilos.
Jó, csak szerintem Clarkson az az ember, aki hát olyan, mint egy tiszavirág életű valaki a Forma 1-be. Tehát, hogy egyszer felmerül, és onnantól sohasem, mert aki nézte a Top Gear-t, az tudja, hogy ő olyan szinten, hát nem tudom, hogy lenézi-e a Forma 1-et, de szerintem nem rajong érte.
De figyelj, én sokadjára látom őt a Forma 1-ben, a helyszínen. Sokszor nincs kamerán, de sokszor ott van. És ha más nem, akkor ezt megkérdezném tőle, mert én is ezt érzem, hogy figyelj, úgy érzem, hogy te nem vagy oda azért a sorozatért.
Hát még sokszor fejezte ezt ki.
Igen, ehhez képest is. Itt vagy már, nem tudom, negyedszer látlak két év alatt, akkor most mi van? Jó a kaja? Tehát, hogy finom a
kaviár? Nem tudom, láttad a leintést, mert ő intette le.
Igen.
És konkrétan csapkodták a vállát, hogy most kell, nyomjad. És az utolsó utáni pillanatban lengette az ászót a Verstappennek.
Hát ő egy igazi fiatal, Jeremy Clarkson az egy igazi ilyen régi módi nagyvilági brit. Tehát ez a finoman szalonalkoholista, mindig borvirágos orral, azt se tudja, mi történik típusú. Olyan, amilyennek elképzeled, a gazdag brit papucsos.
Plusz a humora is.
Plusz a humora is olyan. És én nagyon szeretem a Top Gear-t, tehát imádom a Top Gear-t, de néha Jeremy Clarkson olyan dolgokat tud mondani, hogy én is felszisszenek, pedig én is egy elég szabadszájú riporter vagyok, de hogy néha olyanokat mondom, hogy egyébként az is eszembe jutott, megmondom őszintén, szégyen nem szégyen, hogy kicsit úgy voltam, hogy jó is, hogy nem kérdezhetek, mert bekérdezek élő adásban valamit. Mond valami olyat, és a szerencsétlen pattancsos Lőrincnek élőben le kell fordítani, és tudod, hogy nem tudja, hogy mit mondjon. Úgyhogy Clarkson kimarad, de majd meg meglátjuk, mit
majd hoz a jövő. Lesz. És igazából szerintem ez megint a bulvár irányba csatolt.
Nem én kérdeztem.
Jó, hát elnézést. Úgyhogy mindenképpen nézzétek majd talán mikor is, vasárnap. Vagy lehet, hogy szombaton. Szombaton a verseny előtt lesz ez leadva, ez a bulváros adás, úgyhogy kattintsatok majd mindenképpen a YouTube csatornánkra, és nézzétek meg azt is. Köszönjük, hogy most is itt voltatok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.